Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Virág Zsoltot, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosát. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát nagyon sok esemény, történés zajlott az elmúlt hetekben, hónapokban a megújuló magyarországi kastélyok házatáján. Rögvest beszélünk majd erről részletesebben is, de hát hogyha csak megnézzük az elmúlt időszakban az átadásokat, a felújított különböző műemléki helyek, kastélyok átadását, akkor ugye itt sorakoznak a Nádasladányi kastély, a Fertődi kastély megújult szárnya, a Tatai Eszterházi kastély, ez most csak az elmúlt heteknek az átadásai. Ez az eseménybeli sűrűség azt is jelzi, vagy jelenti, hogy a Nemzeti Kastélyprogram néhány évvel ezelőtt indult projektjei most érnek be, mert ugye, ha jól emlékszem, akkor 2016-ban indult maga a program.
Valóban egy hosszú előkészítő munka után az egymással párhuzamosan haladó projektek, amelyek egyszerre kezdődtek, most érnek be, most kerülnek átadásra. Egy műemlékfelújításnak az első 50%-át így az időben maga az előkészítés jelenti. A különböző restaurátori kutatások, falszövetkutatás, levéltári, térképtári kutatások, amíg az az információs bázis össze, hogy magát az épületet hogyan is állítsuk helyre, milyen formában. Az engedési tervek elkészülnek, ezek alapján kiviteli tervek elkészülnek. Ez követi egy generál kivitési tender, és utána tud elkezdődni magának az épület felújításának a folyamata. Ez már a második 50%, és ezzel párhuzamosan pedig szintén egy másik közbeszélés keretében kiválasztásra kerül a közben elkészült kiállítási forgatókönyv alapján maga a kiállítási installáció gyártása, a szoftvergyártás, az egyedi animációk gyártása, a filmek gyártása, minden olyan szoftverelemnek, amely majd bekerül a kiállításba, és amely az attrakciót, az élményt biztosítja majd az elkészült kastélyon belül.
Ez azt is jelenti egyúttal, hogy ez körülbelül egy ilyen 4-5 éves periódus, mert hogyha ugye most visszaszámolunk, akkor ugye 2021-ben értek be ezek az első átadások, és ugye 16-ban indult az egész program, tehát akkor 4-5 évet ölelhet fel egy ilyen projekt, és ráadásul nagyon sok szakember és nagyon sok szakterület együttműködését feltételezi mindez.
Valóban egy megalapozott műemléki helyreállításnak ekkora az időigénye. Ebben nyilván benne van az összes olyan egyéb törvényi időszak is, amely mondjuk egy közbeszerzést követ. Viszont a megalapozott kutatásokat valóban ennyi idő alatt lehet elvégezni. Az épületek szempontjából ugyanakkor ez a helyreállítás, amikor egy festőrestaurátor nyilván nem tud csak bizonyos szakmai protokoll alapján bizonyos időtartamokat betartva dolgozni, ez mindig szükséges ahhoz, hogy egy olyan végeredmény szülessen, ami a leginkább lehetséges módon felidézi az eredeti állapotokat.
Tehát akkor tulajdonképpen az első munkafázisban még történészek, akár levéltári kutatók dolgoznak ezen a projekten, és aztán utána jönnek be tulajdonképpen a felújítást tervező szakemberek.
Valóban, tehát a tervezés az már az első 50%-ban benne van, és a kivitelezés az pedig a második 50%-át szokta kitenni az időnek. Ebben benne van persze már a kiállítás berendezése, a kávézó, a rendezvényterek berendezése, tehát minden olyan szolgáltatás kialakítása, amely az épületet vonzóvá, illetve hosszú távon fenntarthatóvá teszi.
Ja, többször említettük, hogy 2016-ban indult a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram. Akkor mik voltak a meghatározott célok, vagy mi volt egyáltalán a szándék, ami létrehívta ezt a programot?
Azt már évtizedek óta lehetett hallani, hogy ugye az állami tulajdonban lévő kastélyok, várak kevésbé vannak jó állapotban, és ez is volt a helyzet, ez volt a tény. A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram az állami tulajdonban lévő épületek felújítását célozza, egy európai uniós pályázat, egy GINOP, egy gazdasági és innovációs operatív programos pályázat segítségével. Ehhez tesz hozzá a magyar kormány egy olyan forrást, amelynek az összegéből ezek az épületek meg tudnak újulni. A Nemzeti Kastélyprogramban és a Nemzeti Várprogramban, illetve annak az első ütemében 30 épület kapott helyet, 18 kastély és 12 vár. És valóban ezeknek az átadása indult el a szögligeti szádvár átadásával, utána a mosonmagyaróvári vár átadásával, illetve valóban a kastélyokat tekintve a Tatai Eszterházi kastély, illetve a Nádasdányi Nádasi kastély került átadásra, Október elején pedig már sor kerül a Fűzéradványi Károlyi kastély átadására, és ez lesz a következő átadásra kerülő helyszín.
Az egyébként mitől függött, vagy egyáltalán milyen szempontrendszer szerint állt össze ez a lista? Ugye említette ezt a 30-as listát, amivel elindult, és hát ugye most is ez a 30 projekt fut továbbra is. Mi volt itt a szempontrendszer, hogy mely kastélyok és mely várak kerülnek föl erre a listára?
Ez egy meglehetősen sokrétű szakmai szempontrendszer volt, hiszen nagyon sok épületnek szükség lenne a felújításra, ugyanakkor a rendelkezésre álló források nyilvánvalóan korlátozottak ilyen szempontból, ezért akár a földrajzi helyezkedés, akár a fizikai állapot, a statikai állékonyság, akár az, hogy mennyire szükséges mondjuk a tetőn azonnali beavatkozás, akár az, hogy mennyire értékes művészettörténeti szempontból, kultúrtörténeti szempontból volt olyan jeles tulajdonosa, akire egy egész kiáltásra lehet építeni. De persze az is, hogy a turisztikai desztinációk szempontjából egy mennyire látogatott régióban fekszik, hiszen cél volt az is, hogy új attrakciókkal gyarapítsuk a már látogatott régiókat. Ugyanakkor talán még fontosabb cél volt az, hogy az ország olyan vidékeit be tudjuk kapcsolni a turizmusba, ahol mondjuk 15 évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy valaha is lesz egy turisztikai vonzerő, egy kastély, kúria vagy egy vár szempontjából. Ilyen lett például a Komlótót, Folibecs, Kikosút kúria, amely a román-magyar határtól 150 méterre található. Ugyanakkor mi úgy gondoltuk, hogy egyrészt a kúriákat mindenképpen érdemes reprezentálni, mint a köznemesi építészetnek az értékeit, illetve a vármegyei köznemességnek az életformáját be tudjuk mutatni a falai között. Másrészt pedig területfejlesztési szempontból kifejezetten előnyös volt ennek az épületnek az elhelyezkedése, hiszen fontos kormányzati szándék, hogy valóban olyan helyszínekre is vigyünk turizmust, ahol korábban nem volt.
Azok a régiók... Például ennél a beruházásnál, ennél a kúriánál milyen újrahasznosítási lehetőségek kínálkoznak? Tehát mi lehet az a turisztikai vonzerő a már a felújított műemléképületben?
Az Európai Uniós pályázati kritériumrendszer alapján minden egyes kúria és kastély és vár természetesen nyitott lesz a nagy közönség előtt, hiszen az a cél, hogy közkincsét tegyük épített örökségi értékeinket. Itt konkrétan Komlótótfalu esetében pedig szintén egy kiáltás készül, de itt is lesz kávézó, itt is lesz ajándékbolt, itt is lesz egy olyan kert, ahol valóban a kastély kúria meglátogatása után a látogató még további órákat el tud tölteni rekreációs szempontból, és valóban itt lehetőség nyílik arra, hogy ez egy kicsi épület, a főszintje 6 teremből áll, hiszen egy egykori vármegyei közemesi családnak az életterét képezte. Itt konkrétan a birtokgazdálkodás, a Kossuth család, mint Magyarországnak kormányzót is adó család bemutatása kerül terítékre, illetve az előző birtokosa a Becski család, amely Szatmár vármegyének számos alispánt adott. Tulajdonképpen ez egy színes világ volt, ez a vármegyei világ, és ennek nagyon sok olyan hiteles történeti forrása előkerült a levéltárból, amelyet jól felépítve, jól tálalva az alfa és az égeneráció számára is valós élményt tudunk nyújtani, és hát hasonlóképpen fontos a történetmesélés révén történő ismeretátadás, hiszen a vármegyei nemes élet bizony bővelkedett legendákban, anekdotákban, gondoljunk csak Rúdira vagy Mixátra, akik ezeket kiválóan meg tudták írni. Ez mind-mind olyan töltetet tud jelenteni, amely 3 órás tartózkodási idő is akár lehetővé tesz egy 6 szobás kúria épületben.
Említette a történetmesélést, ez azt is jelenti, vagy azt feltételezhetjük, hogy azért minden egyes kúriának, kastélynak, műemléképületnek van története?
Igen, természetesen, ahogy említettük, ezeket kell feltárni a levéltári kutatások során. Itt bizony poros latin nyelvű iratokat, különböző térképeket böngészve, hogy a szerencsés eset áll fenn, és nem semmisült meg az adott épületre vonatkozó levéltári forrás, hiszen Magyarországon, illetve Kelet-Közép-Európában a gyakori háborús bizonyok miatt bizony ez is gyakori, hogy nincs bizonyos épületekről semmilyen tervanyag, ami fennmaradt volna, sőt, mondhatni, hogy ez a gyakoribb eset. Viszont a családról azért általában vannak olyan információk, amikből szilánkokat kiszedve gyakorlatilag fel tudunk építeni egy olyan építés történetet, ami utána valóban mindenki számára közvetlenül módon bemutatva, mire gondolok, akár holoprojektoros vetítésre, akár mondjuk egy tapintatótárlatra, akár különböző animációs filmekre, amelyek bemutatják mondjuk egy légfűtéses rendszer működését a kastélyban, vagy akár bemutatják animációs film formájában, hogy a komornyiknak mi volt a feladata, mi volt a főszakás feladata, mi volt a francia nevelőnő feladata. Tehát a régi életmód történeti adatokat feldolgozva olyan színes világ bontakozik ki előttünk, amely szinte három dimenzióban átélhetővé teszi, hogy milyen is volt a hétköznap, milyen is volt az ünnep egy-egy kastély vagy kúria falai
között. A tervek szerint ezek már nagyon más programok és nagyon más típusú kastély bejárások, mint mondjuk évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt, amikor haladtunk, és már az is élvezetes volt, hogy a korabeli bútorokat megnézhettük, vagy ehhez akár még valami kiállítás vagy kiállítótér is csatlakozott. Itt most már valóban az interaktív és a digitális technikán van a hangsúly.
Ez egy érdekes erény szokott lenni, természetesen minden egyes kastélyban vannak berendezve enteriőrök is, viszont szeretnénk elmondani, persze az enteriőrt nem zavaró módon azt is, hogy adott esetben hány munkaóra volt egy búszekrének az elkészítése, az intarzia berakása, hányféle fából készült, az adott esetben milyen, ahogyan akkoriban nevezték, délszaki szigetről hozták azt a faanyagot, mennyi ideig kellett szárítani, mekkora értéke volt egy-egy ilyen bútornak, illetve hogy az a gazdasági háttér, például ami a kastélyt, kúriát működtette, az hogyan is épült fel. Tehát, hogy a mi írásunk a levéltári forrásoknak nagyon sok olyan érdekesség előbukkan, ami valóban egy 21. századi bemutatási módot szeretne megjeleníteni, hiszen ahogyan ön is említette, a 30-40 évvel ezelőtti bemutatási formák önmagukban mára már semmiképpen nem tudnának egy olyan látogatószámot hozni, mint amelyen nagyon sok kastélyunk szerencsére büszkélkedni tud. Nyilván a sok befektetett előkészítő munkának, illetve a jó kigondolt szolgáltatásoknak, vagy akár a Nemzeti Kastélyprogram brendeknek megfelelően. Ezért van az, hogy mind manuálisan, mind digitálisan integratív kiáltások jönnek létre, és ugyanakkor a mérleg másik serpenyében pedig az van, hogy minden egyes bútort, amely 75 évvel ezelőtt a II. Világháború végén a kastélyból elkerült, illetve egészen pontosan a bútorok, berendezési tárgyak, épülettartozékoknak igen jelentős része megsemmisült. Ez kastélyonként változó, de mondjuk egy olyan háromnegyede általában megsemmisült.
A mivel lehet helyettesíteni replika bútorokkal, vagy megpróbálnak újakat vásárolni, ami megidézi azt az enteriőrt, vagy azt a milliót az adott kastélyban?
A legfontosabb prioritás, hogy ha és amennyiben elérhető, esetleg még a környékbeli településeken az eredeti bútor, azt valamilyen formában visszavásároljuk, akár a műtárpiacon, akár külföldön, akár belföldön, akár aukciókon azokat próbáljuk visszavásárolni. És hát emellett nyilván, hogy ezek a bútorok bármennyire sok is tud visszakerülni a szívós kutatómunka eredményeként, valóban nem lennek arra alkalmasak, hogy mondjuk akár csak egy termet is berendezzünk maradéktalanul velük, úgy, ahogyan mondjuk egy 150 évvel ezelőtti archívképpel látható az a terem. Ezért kiegészítőket, akár más kastélyból származó kiegészítőket is lehet használni. És van egy olyan múzeológiai irányzat is, ahol bizonyos elemeket replikaként, kiegészítésként a látvány helyreállítása érdekében bevon a kiállításba. Ez is egy járható út, itt mindenképpen jelezni kell, hogy mi az, ami eredeti, és mi az, ami replikaként került be az adott kastélyba.
Említette az imént a vásárlásokat, sőt az aukción történő vásárlásokat, és akkor talán tegyünk egy kitérőt, mert most nemrégiben is volt egy aukciós vásárlás, ugye egy németországi aukción vásároltak Erzsébet királynőhöz köthető, vagy az ő személyes bútor darabjaiból, és ezek már ott vannak a gödöllői kastélyban. Most éppen a napokban kerültek oda. Hogyan zajlik egy ilyen, hogy figyelik, hogy milyen aukcióra kerülnek olyan tárgyak, amelyek esetleg magyarországi kastélyokban lenne a helyük?
Valóban mind a miniszterelnökség, mind a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Művészettörténészei figyelik ezeket az aukciókat. Hogyha az adott kastélyban egy múzeum működik, akkor annak is a kollégái, illetve nagyon sok önkéntes segítőnk van, akik felhívják a figyelmünket olyan kisebb aukciókon lévő magyar eredetű, magyar kastélyból eredő műtárgyakra. Tehát mi nagyon szívesen fogadunk minden ilyen megkeresést, és utána is szoktunk menni.
És a klasszikus értelemben licitálnak ezekre a bútordarabokra?
Igen, hiszen más lehetőség nincsen ezeknek a megvásárlására. Ebben a helyzetben ez a lehetőség, ez az ajtó van nyitva. Nagyon sok esetben egyébként sikerül kikiáltási áron megvásárolni magyar állami oldalról olyan tárgyakat, amelyek adott esetben 30-40 éve elkerültek az országból, ezeket vissza tudjuk hozni, és az adott kastélyban el tudjuk helyezni.
Azért akkor beszéljünk egy kicsit arról még, hogy melyek is voltak ezek a bútordarabok, amelyek most visszakerültek a Gödöllői kastélyba. Ugye ezek Erzsébet királynő, vagy Sziszi személyes bútorai voltak. Mik is voltak ezek?
Az egyik az egy fésülködő asztal volt, amelynek a hátulján szaknyelven szóval provenienciája, az az eredete a bútornak kristálytisztán látható, hiszen leltári cédulák vannak rajta, amelyek német nyelvű rövidítéseket tartalmaznak, és ez alapján egyértelműen beazonosítható, hogy Gödöllőn és hogy Erzsébet királyné használta.
Gödöllő ugye nyári rezidencia volt.
Így van, igen, ezek a tárgyak. A másik bútor az egy üvegezett vitrín, ez olyan szempontból is érdekes, hogy ezen viszont egy vasúti szállító címke van mindmáig, amely a von Wien-nek Gödöllő feliratot tartalmazza, azaz amikor Bécsből az ottani Hofmobilien depóból, ami egy ilyen császári és királyi udvari bútorraktárban is volt, és a különböző császári és királyi kastélyokat látták el ebből a központból bútorokkal, a kihezett bútorokat jókarban tartották, tehát egy sokrétű szerepköre volt. Tehát amikor innen ebből a központi császári királyi raktárból, bútorraktárból átkerült Gödöllőre ez az üvegezett vitrin, akkor került rá. Nagyon körültekintően kell persze minden egyes műtárgy visszavásárlásnál eljárni. Itt igazságügyi szakértők, művészettörténészek nézik végig a bútornak az eredetét, és természetesen csak akkor kerül sor licitre, hogyha ez kétséget kizáróan bebizonyosodott.
Ezek az említett tárgyak vagy bútordarabok már ott vannak a Gödöllői kastélyban, de néztem ugye ezt a listát, amiről beszéltünk itt a Nemzeti Kastélyprogram keretében megújuló kastélyokról, és itt magát a Gödöllői kastélyt nem láttam. Ezen pedig, ha régen jártam már arra, de úgy tudom, hogy azért ott is vannak olyan szárnyai a kastélynak, amelyek még felújításra szorulnának, de ez nincs most a listán, vagy nem, nincs a tervek között.
A Nemzeti Kastélyprogram második ütemében a kápolna, a muzsikus gang, illetve a narancsház első helyen szerepel, így a Gödöllői kastély felújítandó épület része.
És majd a következő időszak programja lesz majd.
Igen, a Gödöllői kastély Magyarország leglátogatottabb kastélya a maga 250 ezer körüli éves látogatószámával, és ilyen szempontból kifejezetten fontos ennek a további fejlesztése. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az anyagi erőforrások szűkössége miatt nagyon át kell gondolni, hogy mikor, milyen kastélyt, hogyan, milyen módon tudunk fejleszteni. Ami rendkívül fontos ilyen szempontból is, hogy az uniós pályázatoknak volt egy felső határa. Jelesül 5 millió euró, az az akkori értéke, amikor elindult a program, körülbelül 1,5-1,7 milliárd forint volt a ráfordítható összeg nagysága.
Tehát egy beruházásra ennyit lehetett uniós
finanszírozásban fordítani. Igen, és emellé, még Magyarország kormánya mellé hazai forrás, hogy műszakilag, technológilag egy jól megfogható egységet lehessen helyreállítani, hiszen egy-egy ilyen történeti épület helyreállításához képest ezek az összegek viszonylag kisebbek. Tehát ez volt az, amiért mind kastélyokat, mind várakat, ugye alapvetően itt Kelet-Közép-Európában, nem csak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is, inkább szakaszosan lehet fejleszteni. Ugyanakkor, hogyha megvan a vízió, hogy egységesen, hogyha mondjuk 10-20 év alatt a mondjuk 70-80 éve elhanyagolt kastély visszanyeri eredeti fényét, akkor is lássuk, hogy az egyes részek hogyan fognak együttműködni, hogyan fognak együtt dolgozni, és ezért fontos az elején már egy olyan víziót kialakítani, ami három dimenzióban lemodellezi, hogy az épület hogyan lesz működőképes, mind turisztikai, mind gazdasági szempontból, hogyan illeszkedik majd a helyreállítása az épület szellemiségéhez, illetve nagyon fontos, hogy hogyan tudunk olyan szolgáltatásokat elhelyezni ezekben az épületekben, amelyek egyszeri tőke bevonás, tőke injekció után legalább a nullszados fenntartást biztosítani tudják.
Ez megvalósítható a gyakorlatban, ez a nullszaldós fenntartás? Mert ugye arra gondolunk, hogy hát a főbevételi forrás ezekben a kastélyokban vagy várakban ugye a belépőjegyek lehetnek. Kétséges, hogy ebből önfenntartóvá tehető, vagy akár nyerességessé tehető.
Pont ez volt a paradigmaváltás, hiszen egy kastély alkalmas különböző olyan funkciók betöltésére, amelyek méltóak hozzá, ugyanakkor tudnak különböző olyan forrásokat is bevonni az épület fenntartásába, amelyeket korábban talán senki nem gondolt. 2010-es évek elején indult egy olyan program, amely 2015-re ért véget, ez egy regionális operatív programos pályázati csomag volt, ahol több kastély és vár felújításra került, és bizony ezek nyereségesen működnek. Tehát ami még nincs benne a köztudatban, hogy van körülbelül 300 olyan épületünk, amely már nyereségesen működik, és ezek nem csak a Balatonparton, mint például a Szigligeti vár, hanem bizony az empléni várak, Regéc, Boldogkő, Füzér, vagy akár az ország délkeleti részén a román határ mellett a gyulai almási kastély. Tehát ezek
és
valóban...
És mik lehetnek ezek a más funkciók? Ezek rendezvényhelyszínek lehetnek, igen, vagy lehet akár rendezvényhelyszín... különböző forgatásokra pontosan, bérbeadott igen, helyszínek?
Rendezvényhelyszín akár magán, akár céges rendezvényekre lehetőség nyílik konferenciák megtartására, kastélytermekben, szekciótermek kialakítására.
A esküvőknél is népszerű helyszín lehet.
Az kétségkívül az egyik legfontosabb bevételi forrás egy-egy kastély esetében, az esküvő, illetve a kapcsolódó szolgáltatások, akár a mennyasszonyi fotózás, akár a kastélyban, akár a parkban. Ezeket egyébként a gyakorlatban tökéletesen meg lehet úgy oldani, hogy a berendezést ne veszélyeztessék, ugyanakkor a turisták tudják látogatni a kastélyt.
Akkor bizonyos tereit biztosítják csak az egyéb szolgáltatásokra, vagy igen, az egyéb rendezvényekre.
Igen, a kiaknázott lehetőségek vannak egyébként a parkokban is, akár a csónakázás a tavon, az ajándékbolt, hiszen az egy fontos elem, a kávézó gasztronómiai kínálata bizonyos kastélyokban már tud működni étterem is, illetve valóban a filmforgatások azok, amelyek a Nádasdányi-Nádasdi kastély esetében például kifejezetten komoly bevételeket tudnak jelenteni adott esetben, és a következő Európai Uniós ciklusban már lehetőség nyílik ismét szálláshelyek létesítésére is, ami a bevételi Excel táblámban bizony egy nagyon fontos rubrika lesz, hiszen ezáltal válik komplexé az egész fejlesztés. Nyilván logikus, hogyha egy esküvőt megtartanak egy helyszínen, akkor fontos, hogy az elérhető számú vendégszoba az lehetőleg rendelkezésre álljon.
Akár jelenleg még kevés olyan kastély van, ahol ez megoldható, vagy ez is csak még a jövő időszakra vonatkozó tervek között szerepel, hogy legyen együtt mondjuk a kiállítóter, bemutatóterem, különböző rendezvényhelyszínek, és legyen mondjuk egy szállás.
Vannak már ilyen helyszínek, például a Füzéradványi Károlyi kastélyban, ott folyamatosan működnek a különböző pavilonok, amelyek még akkor készültek, amikor a Károlyi grófi család 1938-ban az ország első kastélyszálloját kialakította Füzéradványban. Ezek a pavilonok máig használatban vannak, Legoszki György építészmérnök tervei alapján készültek, és ő alakította át akkor a Füzéradványi Károlyi kastélyt, tulajdonképpen egy luxus szálló üzemmé. Ezek a pavilonok persze most már mindenki számára elérhetőek, hiszen a NÖF Nemzetőrösvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. A kastélylánc fenntartója, egy 100%-osan állami tulajdonú, a miniszterelnökség alá tartozó állami cég így módon építette fel a portfólióját. Tehát tulajdonképpen ezek működnek, és pont ezeken a helyszíneken lehet lemodellezni, hogy valóban a szálláshely szükséges.
Az igazi gazdasági hasznot hozó vállalkozás ezeken a helyszíneken azért a szállás kiadás? Vagy a,
inkább úgy mondanám, hogy az előbb felsorolt sok funkcióból jönnek azok a fillérek, amik forintokkal összeállva valóban a kastélyok várak kb. 80%-ánál alkalmasak arra, hogy jó menedzsment, jó marketing tevékenység és jó értékesítő munka esetén ezek valóban fenntarthatóak legyenek hosszú távon saját bevételből, és ami különösen fontos még megemlíteni, hogy ebben a mostani 2014-20-as Európai Uniós ciklusban nem volt lehetőség szálláshely létesítésére Európai Uniós forrásból, viszont a következő, a 2021-27-es ciklusban erre szintén lehetőség nyílik, tehát mindenképpen,
ahol tulajdonképpen visszatérhetnek ugyanazokra a helyszínekre, ahol így ezek az első program helyszínei voltak, csak bővítik egy szálláshelyen.
Igen. És ez is adja magát, hiszen például Bajnán, Szabadkígyóson, azokban a terekben, ahol egykor a grófi családnak voltak a vendégszobái, tökéletesen ki lehet alakítani egy-egy olyan nyilván különböző besorolásokban nem illeszkedő, de talán erre nincs is szükség, viszont egy olyan autentikus történeti szálláshelyet, amely valóban érdekli a látogatók, és valóban szívesen megszállnak itt.
Ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy emlékeim szerint ugye a rendszerváltás utáni időszakban azért volt itt is egyfajta mozgás, ugye akkor tulajdonképpen magántőke bevonásával nagyon sok, hát elsősorban kisebb kastélyt vagy kúriát próbáltak felújítani, szálláshelyé, kastélyszállóvá alakítani, és aztán emlékeim szerint én például Vas megyében nagyon sok helyen jártam, nagyon sok volt a kudarcos vállalkozás ezek közül, ahol nem sikerült ezt a projektet befejezni, mert nyilván a tulajdonos azzal szembesült, hogy nagyon leromlott az állaga az épületnek, a tetőszerkezet, a vízelvezetés nem megoldható, penészesek a falak, tehát utána szembesült számos olyan dologgal, ami aztán kudarcossá tette ezt a vállalkozást, de nyilván akkor ezeket átgondolják, és ezek nyilván, hogy egy állami befektetéssel vagy uniós támogatással már korántsem ezekkel a problémákkal kell majd szembesülni.
az valóban egy önálló műsort megtöltene, hogy miért is voltak ezek a 90-es évekbeli kastélyszálok talán kevésbé sikeresek, illetve miért is ment csődbe jelentős részük. Itt akár a méretgazdaságossági problémák is előjöttek, ugye a fix proporcionális költségeknek a nem megfelelő megtervezése, akár az, hogy viszonylag kevés tőkét tudtak az elején belefektetni, akár az, hogy mennyire gyerekcipőben járt az értékesítés és a marketing tevékenység. Tehát nagyon sok réti oka volt annak, hogy ezek a vállalkozások az épületek szempontjából nagyon pozitívak voltak, hiszen valamilyen szinten felújították őket, viszont üzleti vállalkozás szempontjából pedig kudarcosak voltak.
Megnézegettem, ugye elhangzott, hogy 30 különböző helyszínen lévő kastély, illetve vár szerepel ebben a jelenleg is futó és jelenleg is zajló programban. Érdekes, a várak sorában láttam néhány olyat, amiről azt gondolná az ember, hogy ott talán nem is lenne szükséges felújítás. Például itt van ugye Eger, Nagyvázsony, Sümeg, Szigetvár. A közelmúltban jártam szinte valamennyi helyszínen. Azok ugye látogathatók, bejárhatók kiállításokkal, és azt hihetné az ember, hogy hát ez úgy kész van, vagy rendben van. És mégis azért vannak ezeken a helyszíneken is további tervek, vagy elképzelések felújításokra vonatkozóan?
Igen, hogyha elkezdjük szétszálazni, akkor Nagyvázsony például az 1960-as években volt több mint 60 éve utoljára felújítva. Akkor Zákonyi Ferenc, egy neves Veszprém megyei idegenforgalmi szakember kezdeményezésére Éri István régész feltárásai alapján kezdődött meg a tervezés, és jött létre, nagyon ügyesen meglovagolva a Kinizsi legendát, az az attrakció, amely mindenkinek a fejében máig megvan. Ugyanakkor a 60 év alatt tulajdonképpen semmilyen fejlesztés nem történt így az épületen. Tehát mindenképpen hozzá kellett nyúlni, hiszen sok helyen 50-60 éves villanyvezetékeket szedtünk ki most a falból a felújítás során. Emellett az akkori kínálathoz képest nyilván megváltoztak a fogyasztói szokások, de egyáltalán statikailag is állagvédelmi szempont is mindenképpen hozzá kellett nyúlni az épülethez. Tehát Nagyvázsony esetében valóban omlottak a falak. Eger esetében vannak még olyan részek a várban, ami szintén további falmegerősítést igényel.
Ez zajlik is most, ugye?
Ez a valóban ez így van, a Barkocskapu például már elkészült, helyreállításra került hiteles formában, illetve nagyon sok olyan terület volt még, amely Eger esetében, amely Magyarország leglátogatottabb vára, mindenképpen méltó volt a fejlesztésre. De hogyha bármilyen más várat nézünk, akkor általában ez a ciklikusság jellemző volt, hogy felújították, valamilyen szinten utána 30-40 évig nem nyúltak hozzá. Ilyen akár Szigetvár is. És ami látszólag jó állapotban lévő vár, és valóban a belső palotaszárnyak jó állapotban is vannak, ilyen például Sárospatak, ott pedig a külső várfalak olyanok, amelyek, és természetesen ezek is képezik a projekt tárgyát, amelyekhez eddig senki nem nyúlt hozzá. Akkor azt is mondhatnám, hogy a Rákóczi fejedelmi család óta senki nem erősítette meg ezeket a várfalakat. Ezek tudnak most így fókuszba kerülni. Sárospatakon például bejárhatóvá válik az egykori városfal egy szakasza, tehát új attrakciókkal is tud bővülni egy-egy már ismert turisztikai attrakciónak a kínálata.
Érdekes, hogy ugyanakkor például az jut eszembe, hogy ott van a Füzéri vár, ami szintén az elmúlt időszak egy jelentős felújítása vagy fejlesztése volt, de hát ha én jól emlékszem, akkor ugye ott inkább csak romok voltak, vagy maradványok voltak, vagy várfalak voltak, és ott szinte hát újra kellett építeni az egykor volt Füzéri várat, és ezzel kapcsolatosan volt is építészi, történészi körökben egyfajta polémia, hogy mennyire szerencsés az, hogy hát romok helyén persze az egykori vár hangulatát, képét történeti hűséggel megidézően, de hát mégiscsak egy új épületről van szó, ami ugye azért is fontos, mert ha jól tudom, akkor Magyarország egyik első kővára volt, amely most azért visszakapta rég volt fényét, a Füzéri vár.
Igen, a Füzéri várnak most ebben a nemzeti várprogramos ütemben a régi építési engedély alapján egy olyan része, egy kisebb része készült el, ami az ezetes házat, a sütőházat foglalja magában, és itt ezeknek az interaktív kiállításai sorában valóban a látogatók meg fognak ismerkedni gyakorlati oktatás keretében is az egykori kenyérkészítéssel, hogy miből is állt össze, hogyan vitték fel a várba az alapanyagokat, hogyan tároltak egy várban, milyen alapanyagokat használtak. Egy szóval egy sokrétű ismeretanyaggal tudnak gazdagodni a mostani fejlesztési ütemben.
Igen, mert ha jól tudom, akkor ugye az első rész, ennek a beruházásnak az első része, az még a kastélyprogram indulása előtt valósult meg, utána is szerintem 2014 és 16 között épült meg az Alsóvár, és akkor ez most folytatódik, mert láttam, hogy talán 2025 a projekt teljes lezárásának az időpontja. Úgyhogy azért ott is van még ezek szerint tennivaló Füzérnél. A turisztikai célú hasznosítás azért mondhatjuk, hogy mind kastélyok, mind pedig várak esetében az első számú szempont, tehát mindig ezt mérlegelik, hogy turisztikai vonzerőt tekintve, akár a helyből, a település megközelíthetőségéből adódóan, akár a környékből adódóan, ez turisztikai szempontból mennyire lehet vonzó?
Igen, az említett sokrétű szempontrendszer mellett valóban a turisztikai hasznosíthatóság is egy fontos szempont tud lenni, akár, ahogyan említettem, már frekventált térségekben is, vagy akár olyan helyszíneken is, ahol mondjuk a három járásnak is ez lesz majd az egyetlen turisztikai vonzereje. Mind a két szempontot számos érv támasztja alá, és valóban a hosszú távú hasznosíthatóság, meg a közkincsététel szempontjából a turisztika az, ami ezt így nagyon jól meg tudja alapozni.
Ugye az adott település, vagy akár a helyi közösség számára, vagy az ő szempontjukból miben áll ennek a jelentősége? Mert nyilván különösen egy kisebb település hát büszke arra, hogy turisztikai vonzerőnek is számító kastélya, műemlékvára vagy épülete van. Tehát ez az adott település jelképe lehet, de akár a helyi foglalkoztatás vagy a gazdasági vetületet tekintve is bír ez fontossággal, amikor például tervezik ezeket a beruházásokat?
Mindenképpen, és ez szintén nem csak egy jövőbeli ködös vízió, hanem már megvalósult valóság. Csak hogy egy példát mondjak, a 98 lakosú Regéc, amely a Zemplémi hegységben található. Ott 2015-ben ért véget az első fejlesztési ütem, és akkor 13 ezerről 42 ezerre ment fel a látogatószám. Nyilván egy ilyen szintű látogatószám emelkedésnél megnő a munkaerő szükséglet, tehát most már a negyedik faluból is járnak dolgozók, kollégák ehhez a várhoz. A most megvalósult reneszánsz palotaszárny átadása után pedig még további munkahelyek teremtődtek. Valóban indult a multiplikatív hatások, hiszen a 70-es években bezárt vendéglő újra nyitott a településen, hogy egy ilyen turista forgalmat ki tudjon szolgálni. Tehát ezek tényleg nem egy jövőbeli víziónak az elemei, hanem már megvalósult dolgok, hogy hogyan tud egy-egy ilyen emblematikus fejlesztés, egy-egy régió turisztikai és ezáltal gazdasági motorjává is válni. Hogyan tudnak különböző szolgáltatások rákapcsolódni, akár csak, hogyha az őstermelők megfelelően csomagolva az árut beszállítják a kastély ajándékboltjába, vagy a vár ajándékboltjába, ahol évente 40-50 ezer látogató megfordul a korábbi adott esetben nullához képest. Így módon nyilván egy teljesen új piac nyílik meg az értékesítés szempontjából.
Mi felújításról, rekonstrukcióról beszélgettünk, de több interjúban is említette azt, hogy nem pusztán az épületek rendbetétele, helyrehozatala vagy felújítása a cél, és nem csak ez van napirenden, hanem egyfajta újjászületés, tehát a szellemiség továbbvitele vagy átörökítése. Ez tulajdonképpen egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amiről a beszélgetős első részében már szó volt, hogy minden kastély, minden vár, minden műemléképület mesél valamiről, és mindegyiknek van valamilyen története. Tehát ezt a szellemiséget is legalább olyan fontos előtérbe helyezni, mint az, hogy rendben vannak téve a falak, és nem vizesedik az épület.
Igen, mindenképpen, hiszen az épület történetéből alkotott kiállítások, amelyek mind lokális, mind pedig általános szempontokat is be tudnak mutatni, történeti ismeretanyaggal felvértezett módon. Természetesen ezek olyan kiállítások, amelyek frissek, hitelesek és persze interaktívak is, de leginkább élményalapúak és leginkább immerzívek, hiszen a látogatót be tudják vonni az élménybe. Ezáltal válik átérhetővé mindenki számára egy-egy kastély atmoszférája, oly módon, ahogyan azt az egykori naplók, levélrészletek, vagy akár az inventáriumok a leltárak alapján lehetőleg minél pontosabban a mai kor történészei, művészet történészei fel tudják idézni. És ahogy nem beszéltünk róla, valóban nagyon sok kollégának az együttes munkája, egy-egy kastély vár helyreállítása. Ha csak a kiállítás szempontjából nézzük, akkor a szoftverfejlesztők, a digitális programozók, a grafikusok, a tördelők, tehát nagyon sok mindenkinek valóban benne van a munkája abban. Ez adott esetben, hogyha az építész szakágakat is nézzük, akkor 250-300 kolléga, ha pedig még az építőipart is ide soroljuk, akkor még több kollégának az együttes munkája az, hogy egy-egy ilyen kastélyvárhelyreállítás megvalósulhat.
És ez a fajta szellemiség, amit említettünk, hát ez ugye talán abból is adódik, hogyha megnézzük most a programban szereplő helyszíneket és kastélyokat, illetve várakat, hát ezek ugye olyan történelmi családokhoz köthetők, mint az Eszterházi család, a Festetics család, a Károlyi család, a Nádasdiak, vagy a Batthyány család, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy valamilyen módon ilyenkor felveszik a családtagokkal, vagy a leszármazottakkal is a kapcsolatot, vagy egyáltalán ők azért szerepet kapnak ezekben a felújításokban, vagy a rekonstrukciókban?
Igen, minden esetben felveszük a családokkal a kapcsolatot, hiszen náluk olyan levelek, de különösen archív képek, vagy különösen mondjuk olyan szóbeli információk lehetnek.
Vagy akár még olyan tárgyak is lehetnek, és akár amit olyan felkínálnak is. Mondjuk a...
Valóban, vagy adományként felajánlanak, mint például a Tatai Eszterházi kastélyba, Ausztráliából az utolsó tatai grófnak, Eszterházi Miklósnak a lánya, Eszterházi Blackwell Francesca felajánlotta a kastély eredeti bútrainak egy elég komoly részét, mindazt, amit az édesapja ugye magával tudott vinni a II. Világháború után. Ezek most 7,5 évtized után vissza tudtak térni ezen felajánlás révén a Tatai Eszterházi kastélyba. De emellett nagyon sok olyan információ tudnak biztosítani az egykori történelmi családok tagjai, amelyek más módon nem érhetőek el. Ezek mind nagyon fontosak a kastély restaurálásához, rekonstrukciójához, a kiállítás berendezéséhez, és valóban mondhatjuk, hogy valamennyi történelmi családdal nagyon jó viszonyt ápolunk, támogatják a munkánkat. Ezért is van az, hogy a kastélyok átadásán köszöntőt mondanak.
Most ugye legutóbb a Nádasdi kastélynál, és ugye Nádasdi Borbála az egyik leszármazott ott volt, ha jól emlékszem.
Igen, illetve ő mondta a köszöntőt, de több leszármazott megtisztelte jelenlétével az átadót. Ez egy általános gyakorlat, hiszen ez egy olyan információs forrás, meg valóban egy olyan kapcsolatrendszer, ami mindenképpen a kastélyok javát szolgálja, a rűtés segíti.
A legtöbb kastélyhoz kapcsolódik, hát nem is akármilyen kastélykert vagy kastélypark, az imént említettem, a Nádasladányi kastélyhoz, ha jól tudom, akkor egy 29 vagy 30 hektáros gyönyörű kastélypark is tartozik. Ezek helyreállítása is ott van a projektben? Tehát ez együtt valósul meg a kastély, vagy az épület felújításával a kastélypark helyreállítása, vagy megújítása?
Igen, ugyan a kastély és a kastélypark minden történeti korban szerves egységet képezett, a mostani helyreállításnak is egy rendkívül komoly kutatásokon alapuló, adott esetben kataszteri térképeket, vagy ha felmaradtak kerterveket megvizsgáló módon történik az új funkcióknak a megtervezése. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a Nemzeti Kastélyprogramnak van egy kertbirodalom nevű brandje, a 7 másik brand mellett, amelyet minden egyes helyszínen szeretnénk oly módon felépíteni, hogy ha a kastélyban a látogató eltölt 2 órát, akkor a kastélyparkban még 2 órát el tudjon tölteni. Bejárva az egyes ösvényeket egy angol tájképi parkban, a különböző átlátásokat megnézze, tudjon a tavon csónakázni, a kihelyezett büfében tudjon elfogyasztani egy frissítőt, akár legyenek olyan interaktív tanösvények, vagy akár a parkállatvilágának a megfigyelési lehetősége, ami miatt etetőket, odukat kihelyezünk. Tehát nagyon sok olyan elemet szeretnénk ide behozni, ami részben a történik kastélyparkot, részben az élővilágát be tudja mutatni, és emellett mondjuk a tartózkodási időt is meg tudja hosszabbítani, és ezáltal az élményt is jelentősen tudja fokozni.
Ugye most 30 kastélyt említettünk, amelyek részét képezik a Nemzeti Kastélyprogramnak és Nemzeti Várprogramnak, de az nagyjából számszerűsíthető, hogy Magyarországon hány kastély, vár, kúria épület van? Milyen nagyságrend lehet ez?
11 megyére van kész a felmérés erre vonatkozóan. Ott 2466 kastély és kúria állt egykor az ország mai területén. Ezen épületeknek körülbelül 23%-át lebontották. Ugye 8 megyének a feldolgozása az még hiányzik, tehát pontos számot nem tudunk, de ilyen szempontból az látható, hogy körülbelül 5000 és 6000 közé tehető a kastélyok és a kúriák száma, egykori száma, és arányait tekintve ezeknek kb. 80% a kastély, és 20% a kastély, és 80% a kúria.
Vannak ezek között, hát gondolom, hogy mivel hogy egy elég nagy számot említett, több ezres nagyságrendet, van ezek sorában olyan, amelyekről óhatatlanul le kell mondanunk, ami már egyértelműen az enyészeté lesz, és amihez már nem is nagyon érdemes, vagy nem is nagyon lehet hozzányúlni?
Talán ilyen viszonylag kevés, hogy egy példát mondjak, ez nem egy nemzeti kastélyprogramos példa, de Abaúj-Szántó városi önkormányzatnak a tulajdonában van a Cekeházi Patai kastély, amely most túlzás nélkül mondta, hogy ugye 21. órában volt, és egy két hónapja kezdődött el a felújítása. Első ütemben a statikai megerősítés, egy új koszorú, egy új földém és egy új tető kerül az épületre, viszont ezáltal meg tud menekülni. Ez egy olyan kastély, hogyha valaki az interneten megnézi a képét, úgy gondolom, hogy az érdeklődők 90%-a mondta volna azt, hogy ez már mindenképpen menthetetlen. Tehát vannak olyan pozitív példák, amelyek alapján szinte egy nagyon rossz állapotból is visszahozhatóak kastélyok. Itt a szükséges anyagi erőforrás mindig a kérdés, hogy az valamilyen pályázati forrásból valamilyen formában elő lehet-e teremteni, akár magántőkéből. Itt nyilván a szokásos üzleti megtérüléshez képest egy hosszabb megtérüléssel lehet számolni, és hát nyilván mindenképpen egy jó modellt, egy jó víziót kell alkotni egy-egy kastélyra. A kúriák esetében kicsit más a helyzet, hiszen a rendszerváltozás után jelentős részük visszakapta az eredeti lakófunkciót, és ami talán szintén nincs benne a köztudatban, hogy a kúriáknak több mint 50%-át már felújították Magyarországon, hiszen ezek egy-egy család életét
tudják lakóépületként
képezni.
Funkcionálnak?
Igen, lakóépületként tudnak funkcionálni, és ilyen szempontból ezek könnyebben hasznosíthatók, mint mondjuk egy 40 szobás kastély.
Egy romos állapotú kastély vagy kúria mindenütt és mindenképpen szomorú látvány, különösen, hogyha tudjuk, hogy milyen volt mondjuk az eredeti állapotában, vagy a fénykorában. És ahogy olvasgattam a beszélgetésre készülve, ugye azt gondolnánk, hogy azért főleg a történelem viharai tépázták meg ezeket a műemlék épületeket, kastélyokat, vagy a török időszak, vagy amikor például a végvári rendszer várait ugye felrobbantották, és aztán utána én azt láttam különböző felmérésekben, hogy a szocializmus időszak az legalább ekkor kárt okozott ezekben az épületekben. Békés megyében azt olvastam, hogy a kastélyoknak a 60%-a a II. Világháború után pusztult le, illetve pusztult el, tehát gondolom ugye, hogy mezőgazdasági épületekként használták, TS irodákká alakítottak át, vagy magtárak, vagy raktározási funkcióval bírtak ezek az épületek, ameddig bírták ezt, és aztán ott álltak lepusztulva és romokban. Tehát azért a történelem nagyon megtépázta ezt a kincset, amihez most ugye megpróbálunk hozzányúlni. Nézzük azért a most átadott, illetve a közeljövőben átadásra váró műemlékeket, kastélyokat a beszélgetés végéhez közeledve. Többször szóba került már érintőlegesen a nádasladányi Nádasdi kastély, ez már ugye látogatható, de ez az egyik legutóbbi beruházás, ami elkészült és felújították. Mit lehetne erről mesélni? Mert azért ez egy nagyon nagy múltú, és nagyon szép, és nagyon szépen helyreállított kastély.
A kastélynak a legrégebbi szárny az egy barokk épület volt, ami 1738-ban már állt, ezt a gróf Schmidek család építette fel. Ez a barokk kastély máig megvan, beépítve a később 1573 és 76 között felépített új historizáló neogótikus tudor stílusú kastélynak a baloldali szárnyába. Természetesen ez az épület rész is most már az új historizáló homlozatot viseli magán, és ehhez épült hozzá egy olyan új, modern főszárny, amelynek a földszinti részén a Nádasdi grófi család vendégfogadási terei, közösségi terei kaptak helyet, az emeleten a család magállakosztályai. A mellékszárny pedig, ugye a régi barokk kastélyrész, ebben pedig a személyzeti, illetve leginkább a vendégszobák, valamint a végében a kápolna kapott helyet. A kastélynak a legfontosabb tereit, az ősök csarnokát, a kápolnát, illetve a könyvtárat Hausmann Lajos hazánk egyik legkiválóbb historizáló stílusban alkotó építésze tervezte, az előző építész Lincsbogor István halála után, és így módon alakult ki az a meglehetősen speciális kastély alaprajz, illetve kastély használat, amit Nádasladányban található.
Eszterházi kastély Tatán, ez is a közelmúlt átadása volt, nemrég nyitották meg a látogatók előtt, ez is egy ikonikus helyszín és épület, ráadásul megvalósítja pontosan azt a multifunkciós feladatkört, amiről beszéltünk, mert ugye egyszerre múzeum, kiállítótér, rendezvénytér, a szomszédságában étterem is van, nem is akármilyen étterem. Itt is több évnyi kutató, tervező munka előzte meg a felújítást, és aztán a felújítás is hát azért meglehetősen hosszú ideig tartott, és ha jól láttam, akkor több mint 2 milliárd forintos nagyságrendű beruházásról van szó a tatai Eszterházi kastély esetében.
Igen, itt is ugyanezeken a lépcsőfokokon mentünk végig, és valóban a tatai kastély ugyanazokat a szolgáltatásokat kínálja, mint mondjuk Nádasladány, vagy a majd a megnyíló füzéradvány. Tehát az erőprényes pályázati kereteken belül mindenképpen próbáltuk, úgy is mondhatom, hogy kimaxolni azokat a lehetőségeket, amiket a pályázat még tud támogatni. És ezért van az, hogy a jövedelem termelő funkciókat is be tudtunk tenni, amely nyilván a kihetes szórakoztató tanítása mellett esetleg a gazdaságos fenntartás is tudja szolgálni. Tatán nagyon sok egyediség található. Itt nagyon jól dokumentáltak a történeti belső terek, nagyon sok fénykép, interjőr felvétel maradt fel róluk. Ahogyan említettem, nagyon sok bútor vissza is tudott kerülni, akár a műtárgypiacról, akár az Eszterházi grófi családtól, Ausztráliából. És erre a rétegre építettük rá a speciálisan jellemző témákat, mint például a diplomácia történet, hiszen nagyon sok nápolyi, velencei, szentpétervári követ került ki az Eszterházi család ezen ágának a tagjai közül. Rá tudtuk építeni a diplomácia mellett még a császár és király látogatásokat, rá tudtuk még építeni a különböző eszterházi, fraknói, grófiágra jellemző mecenatúra bemutatását, sőt, még olyan speciális diplomáciai témákat is, mint például a házasságkötés diplomáciája, hogy csak egy példát említsek, az eszterházi grófok ezen ágának a tagjai kiválóan házasodtak. A mostani Észak-Rajna Veszfáliában, Nordkirchenben volt például egy eszterházi kastély 100 évig, amely talán nincs benne a köztudatban. Ez egy házasság révén az utolsó Plettenberg meetingen grófnőt egy eszterházi vette feleségül, és így módon a Plettenberg család kihalása után rászállt az eszterháziakra ez a nordkircheni kastély, mert egyébként a Westfáliai Versailles néven is emlegetnek Németföldön, és egyébként a Plettenberg családnak a címere rekonstruált formában ismét látható a tatai eszterházi kastély kápolnájában.
És hát folytatódnak a következő hónapokban is az átadások. Láttam, hogy mi minden készül. Rögtön ott van például a szabadkígyósi Wenckheim kastély. Azért is említem ezt az élem, mert ez az egyik kedvenc kastélyom, de ezek szerint nem sokára ez is látogatható lesz.
Igen, egy 3 héttel ezelőtt lezárult a műszaki átadás átvétel folyamata. Tehát a kastély földszinti része és külseje teljesen helyreállításra került a konyhaszán kivételével. Ez majd a következő fejlesztési ütemben kap helyet. Párhuzamosan lezárult a kiállítás berendezési tendere, ez is elindult egy 3 héttel ezelőtt. Így módon látjuk azt, hogy mikorra készül a kiállítás, mikor lesz berendezve az ajándékbolt, mikor lesz berendezve a kávézó.
És ez nagyjából mikorra tehető, amikor már mondjuk be lehet menni és látogatni lehet?
Igen, a szabadkígyósi kastély átadás az 2022 első negyedévében várható, akkor nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt.
Mi várható még, ahova el lehet látogatni majd kastélyba, már felújított kastélyba a következő hónapokban mondjuk?
Még idén átadásra kerül, a tervek szerint a Bajnai Sándor Metternich kastély átadásra kerül a Somlóvár, amely egy rómvár, ugyanakkor ott is rendkívül izgalmas fejlesztések zajlanak most. Annak az első üteme már lezárult, és most a második ütemnek a befejezéséhez közeledünk. Hasonlóképpen az Oroszlány Majpusztai Eszterházi kastély és Kamaldúli remetesség új kiállításai a 17 cellaházból 4 épületben megvalósulnak a kiállítások. Tehát nagyon sok olyan fejlesztés zajlik most, amely a következő fél évben átadásra tud kerülni, és hát így az eddigi sikerek alapján, hiszen a tatai Eszterházi kastélynak 28 ezer látogatója volt a megnyitás óta eltelt körülbelül 2,5 hónapban, a Nádasdonyi kastélyban az elmúlt 2 hétben naponta 8-900 látogató érkezett. Úgy tűnik, hogy a program beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mind a nagy közönség érdeklődése szempontjából, mind pedig az összes egyéb szempontot tekintve.
Engedje meg, hogy a beszélgetést egy személyes kérdéssel zárjuk, bár nem tudom, hogy munkaköréből adódóan majd válaszolhat erre, de van kedvenc kastélya, van, ami leginkább a szívéhez közel áll?
Az emberek nagyon sok kedvenc kastélya van, hiszen művészettörténészként a történetüket ismerve, adott esetben kutatva is, mindegyikben vannak olyan elemek, de ha meg magát az épületet nézzük, mondjuk az egyes művészettörténeti stílus korszakokat mindegyiknek megvolt a szépsége, tehát úgy is válaszolhatnék, hogy nagyon sok kedvenc kastélyom van.
Az elmúlt órában Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk.